Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szól ez stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor. Sziasztok, kedves Ekervekkel hallgatók! Az előző adásban beszéltünk a termékpiramisról. Az adás során beszéltünk arról, hogy a bizalomépítésről érdemes lenne egy témát nyitnunk, úgyhogy a mai napon fűződünk az előző témánkhoz, és igazából a vásárlói életút, ami mögötte van, és az ehhez kapcsolódó bizalomépítésről fogunk ma beszélgetni. És örökös beszélgető partnerem Zoli lesz segítségemre.
Hello, hello, sziasztok!
Szia, Zoli! Gábor. Én azt gondolom, hogy vágjunk a közepébe, de mégis madártávlatból nézzük meg, hogy milyen fázisai vannak egy ilyen vásárlói életútnak, vagy egy bizalomépítésnek. És ez a kettő egyébként ugyanaz is lehet?
Hát gyakorlatilag onnan jött az ötlet, ugye az előző adásban elkezdtünk beszélgetni a termékpiramisról, és akkor a termékpiramisnak maga a fokozatosság, illetve a fokozatosság elvét követve egy kicsit párhuzamot tudtunk vonni a bizalomépítéssel, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt érdemesebb egy külön adásban inkább kifejteni ezt a dolgot, ezt a bizalomépítős funnelt, hogy így mondjam, mert ugye ennek is megvan a maga pszichológiája, és gyakorlatilag nagyon szorosan kapcsolódik.
Igen.
A termékpiramishoz is. Egymásnak ezek részei. Úgy kapcsolódik a kettő egymáshoz, mint egy matrix. Én matrix szerint tudom elképzelni ezt a dolgot. Maga a customer journey az történhet akár a webshopban, akár a hirdetésekben, akár a funnelek oldaláról megközelítve is. Szóval nagyon nehéz ezt így komplexen átadni, de próbálunk kicsit leegyszerűsítve végighaladni ezen a folyamaton.
Oké. És akkor mik a fázisai?
Hát gyakorlatilag itt csak nagyon egyszerűen három fázisba soroltam. Nyilván itt lehetne még a szürke 50 árnyalatával példálozni, de csak maradjunk háromnál. Mondhatjuk úgy is, hogy hideg, narancssárga és piros. Ez az érdeklődő szerzési fázis, a bizalomépítés fázis és a értékesítés, azaz a kampányolás fázisa.
Az érdeklődő szerzés fázisában igazából mi az egyik fő célunk, és hogyan is érdemes ezt felépíteni?
Hát gyakorlatilag az érdeklődő fázisa általában a hideg célközönségnek szól, maximum, és most ide lehet sorolni hidegek közé a hasonmás közönségeket is.
Ugye arról beszélünk, aki még soha nem hallott rólunk, igazából nem is vásárolt még nálunk.
Igen, így van. Ők a cél. Most exaktan ezt, hogy nem lehet nyilván kimondani. Nagy valószínűség a peremről még beeshetnek olyanok, akik egyébként hallottak már rólunk, de hirdetésünk megtalálja valahogy őket, de most ezzel nem foglalkozunk, mi statisztikai véletlen, hívjuk így. De hogy általában ugye ők a hideg célközönségünk, és tipikusan őket szoktuk közösségi média felületeken, akár YouTube-on megpróbálni elérni, és adott esetben a termékpiramisra visszautalva egy csali terméket bemutatni nekik, és valamilyen call to actionre ösztönözni őket.
Ezáltal mondjuk már egy valamilyen szinten be tudod mutatni a te cégedet, te termékeidet, hogy te mivel foglalkozol. Egyáltalán miért érdemes adott esetben, hogy később tőled is vásárolni, vagy ez egy következő fázis?
Az érdeklődés fázisában szerintem ezek még
ne legyenek.
Nem tartott, hogy, hogy ő az érdekelje, hogy kitől vásárol. Ott egyáltalán meg kell szólítani, érezze magát megszólítottnak, úgymond, és általában érdemes probléma felől megközelíteni ezt a dolgot. Valamiért az emberi agy ilyen problémafókuszú, és ezért sokkal könnyebben felkapjuk a fejünket arra, ha véletlenül valami fenyeget bennünket, mint sem, hogy itt egy jó finom kávé.
Vagy ha nagyon szeretném mondjuk azt a dolgot? Vagy egy olyan jellegű életérzést, ami mondjuk nem a félelemből fakad,
az,
hanem...
Az a vágy felől? Az a vágy felől, de általában jobban szokott működni az, hogy ha nem a vágyát fested le, hanem mi történik akkor, ha nem teljesül ez a dolog.
Te ezért elég sok nemzetközi szakirodalmat is olvasol, Zoli, hogy ez szerinted egy ilyen magyar specifikus dolog, hogy alapvetően inkább félelemből és problémafókuszúak vagyunk, vagy mondjuk ez nemzetközi szinten egy amcsi piacon is elmondhat, hogy ott se inkább a vágyra, hanem mondjuk inkább a...
Hát szerintem elég, ha megnézzük a híradót, az... erre épül.
Hát csak a mi híradókból ne induljunk ki szerintem.
Csak arra akartam célozni, hogy nyugaton is van híradó, és ez ugyanígy van felépítve, hogy inkább problémafókusszal futnak ezek a dolgok. Gondoljunk csak a clickbait hirdetésekre, hogy az újságoknak a szalag címe is általában ilyen valamilyen negativitást próbálnak belevinni, és ezek jobban szoktak működni, úgyhogy nem magyar specifikus. Azért lehet, hogy itt jobban működik valamiért, hogy itt, de állítólag ez Magyarországon nem kimutatható. Ez csak a magyarok gondolják saját magukról, hogy pessimisták, mert hogy pessimisták.
Hát jó, oké.
Ez azért közhely, mert igaz tudod. Hogy... Szóval érdeklődés szerzés. Gyakorlatilag ebbe az a szép, hogy ez futhat folyamatosan.
Tehát, hogy
érdemes egy olyan csatornát kitalálnod, ami neked folyamatosan tereli a forgalmat, úgymond adott esetben akár egy funnelbe.
Azokat az érdeklődőket, akik erre jók lehetnek, és ugye itt egyre jobban tudsz konvertálni, hogyha visszatérve az előző adáshoz, hogy minél jobb ajánlatokat raksz össze.
Így van, nyilván ennek az a titka, hogy jól ismered a vevőket, ha ismered a vevőidet, akkor őket érdemes mondjuk tovább szegmentálni akár problémára, és mondjuk ha meg tudsz fogni 10 problémát, akkor priorizáld őket, megfogod a top 3, top 5 problémát, és akkor ezekre a problémákra elkezdesz érdeklődő szerző kampányokat, hirdetéseket gyártani. Akár célzottan. Hogyha te a várandós anyukákat célzod meg, akkor nekik hirdetsz, és akkor nyilván kreatív már is ebbe az irányba megy, a szövegezés ilyen irányba megy, a landulónk a szövegezése és őket szólítja meg. Ha egy teljesen más szegmens, egy például egyetemista srácok, most teljesen másik végét mondjam, akkor pedig nyilván nem várandós anyákat használsz a kreatívon, hanem a célpiacodat próbálod nekik bemutatni.
Ha megvagyunk igazából ezzel a dologgal, és készítettünk itt most, hogyha kampányokról is beszéltünk már, olyan jellegű kampányokat, amik folyamatosan terelik nekünk azokat az érdeklődőket, akikből majd később belevezetve a mi kis töltsérünkbe, értékesítési töltsérünkbe vásárlókat faragunk, és mondjuk ezt elkészítettük, akkor mi a következő lépés, Zoli? Mi a következő szint?
Még talán egyet megemlítenek az érdeklődő szerzésnél, hogy itt érdemes a termékpiramisban gondolkodunk, akkor egy kisebb értékű, vagy egy csalit, vagy egy belépő terméket kínálni. Adott esetben én nagyon sokszor azt láttam, hogy a tartalma, ami nagyon jól működik az érdeklődés szerzésnél, egy ilyen nulladik szint, úgymond, hogy egy számára releváns problémájába ütköző tartalmat kínálunk, azaz valamilyen megoldást próbálunk neki felvázolni tartalomgyanánt. Kattint, átjön, átolvassa, megpixelezők, és innentük kezdve gyakorlatilag elindulhat egy bizalomépítés fázisa.
Csak közben fordítok, ugye, hogyha valaki nincsen ennyire képbe, ugye a pixelezés az ugye azt jelenti, hogy egy olyan követő kódot teszünk az oldal alá, amivel utána Facebookon és Google-on hirdetéseken keresztül tudjuk őt követni, és már tudjuk, hogy járt a mi oldalunkon. Egyébként most, ahogy így beszélsz, közben azon gondolkozok, hogy a blog az alapvetően nagyon sokszor ezt a funkciót is elláthatja. Tehát, hogy ott folyamatosan el tudjuk látni olyan jellegű információkkal, ami hasznos az ő számára, bennünket viszont szakmailag épít.
Persze. Ez gyakorlatilag ez a minél többet adsz, egyszer majd várhatod vissza, hogy majd kapsz is, és itt most a tartalmaiddal tudsz úgymond értéket biztosítani neki. Hosszú távon szokott működni ez a dolog. Megírsz még 2 cikket, akkor most ne számíts világmegváltásra, hogy te ebből meg fogsz élni. Ez egy ilyen hosszú hónapok, évek munkája, hogy következetesen azt mondhatják rólad, hogy a te tartalmaid mondjuk folyamatosan adnak egy olyan táptalajt, amire bármikor visszatérhet, és megbízik benned már. Te már, ha igazakat írsz mondjuk.
Igen.
Gondolj csak a saját szakmai kutakodásainkra, hogy megvannak azok a bevált magyar oldalak, akiket mi is követünk, és mondjuk olyan tartalmakat gyártanak, amiket megéri követni, mert tudjuk, hogy ők nem írnak hülyeséget, napra készek, akár a piac előtt is vannak adott esetben, és megvannak külföldön ugyanezek, és ha ő állít valamit, vagy ott megjelenik valami, akkor szinte azt lehet mondani, hogy mi a biztosnak vesszük. Mindaddig, amíg ennek az ellenkezője nem következik be.
Így van. És ugye ezen tovább lehet menni, mert ugye már most nem csak írásos anyagok vannak, hanem többek között nagyon elterjedőben videós, meg podcast anyagok. Egy valamilyen szinten nem titkolt dolog, hogy mi is egy ilyesmit építünk az Ekervekkerrel, és bízunk benne, hogy van, aki egyébként ezt így alapvető információforrásnak tartja az elkereskedelemmel kapcsolatban.
Szerintem ez pont ugyanígy működik a mi esetünkben is. Ha valakivel leüsz tárgyalni, akkor gyakorlatilag ő úgy érzi, hogy egy magasabb szintről indul, te nem ismered őt, de ő jobban ismer téged. Jobban ismer az adásokon, ő megismert téged, és egy magasabb szintről indulhat a beszélgetés.
Igen, ide visszafűződve, hogy ugye edukálva van valamilyen szinten már az a hallgató által, adott esetben mondjuk egy érdeklődő.
Csomó kérdése valószínűleg megválaszolásra kerül már az adásokon keresztül. Képbe kerül az értékrended, de a hozzáállásoddal, hogy hogyan működsz, vagy működik a maga webmotion, és ugye valószínűleg ez segíti hozzá a döntéshez, hogy felvegye a telefont, írjon egy e-mailt, vagy adott esetben éppen az ellenkezője, hogy ez miatt azt mondja, hogy nekem ők még túl sokak,
vagy túl kevesek.
Vagy éppen túl kevesek, így van.
És ez ugye nyilván ugyanígy termékek esetén is, tehát hogyha akarunk vásárolni egy terméket, azzal kapcsolatban rengeteg információt már megválaszolhatsz ezeken az anyagokon keresztül.
Igen, itt a bizalomépítés fázisnál még azt érdemes elmondani, hogy nem állt rávenni valahogy őket, hogy valahogy kapcsolódjanak hozzád. Itt most megint bejön az híres nevezetes e-mail, ez az egyik legegyszerűbb módja, hogy valamit cserébe adsz, te elvárod az e-mail címet, vagy a legegyszerűbb nyilván átjön a blogra is, amit említettünk, a pixelezés. Már az is egy ilyen, ha bár nem tudod nevesíteni őt, de mondjuk el tudod utólag érni. Sajnos csak hirdetésből, de el tudod bár érni.
Viszont jól tudom, hogy ez mondjuk olcsóbb lehet, mint hogyha teljesen hideg hirdetést adnál neki? Tehát teljesen hideg.
Igen.
Tehát,
adott esetben persze, mert maga a lista méret is már egy sokkal célzottabb hirdetést tudsz neki adott esetben mutatni, és sokkal hatékonyabban tudod úgymond konvertálni, mert tudod mondjuk az előzmény életét, tudod, hogy mit látott, és tudod, hogy mi lenne számára az ideális következő lépés, vagy egy következő tartalom, vagy már járhatod, hogy egy ilyen előmelegített fázisba kerül, amikor már megpróbálkozhatsz egy ilyen, akár egy fizetős termékkel is, vagy adott esetben egy szolgáltatással. Szóval itt az a lényeg a bizalomépítés fázisánál, hogy meg kell próbálni rávenni az embereket, hogy minél több platformon téged kövessenek be. Tehát adott esetben ez egy Facebook csoport is, ott már akkor megint a kommunikációval egyebb vagy, de az szintén nem a tiéd. Ez a dolog legbiztosabbnak én nyilván az e-mailt mondanám, hogy ez a legegyszerűbb mód erre, és gyakorlatilag én azt mondom, hogy ez a szakasz a leghosszabb, vagy ez nyúlhat el legjobban. Én csak a saját példámat tudom erre mondani, hogy szerintem én a előző adásban is említettük Sales Autopilot, mint Magyarországon az egyik felelzésre leginkább alkalmas szoftver. Szerintem én évek óta követem őket, és évek óta leveleznek nekem. Ami azt jelenti, hogy és még mindig csak ugye az ügynökség által kvázi fizetek értük, de hogy ők felépítették már nálam azt a bizalmat, ami tud ugye hullámozni oda-vissza. De a lényeg, hogy belőlem soha nem láttak pénzt, de mégis...
Hát közvetetten láttak.
Közvetetten igen. De hogy közvetlenül nem, ebből következik. És gyakorlatilag ők ezt tudják, szerintem náluk ez ki van számolva, hogy már pedig egy feliratkozóra ennyi bevételt származhatnak a jövőben. És ez így kalkulálva van. Úgyhogy ezt csak bátorítani tudok mindenkit, hogy akár feliratkozóra bontva is érdemes a költségeket megfigyelni. És a Lifetime Value az egy nagyon korai adásunkban. Talán az első negyedik-ötödik adás lehetett, amikor az ilyen analytics-es dolgokról beszéltünk, és ott említettünk a Lifetime Value-t, és ott általában azt figyelhető meg, a mi ügyfeleink esetében, webshopok esetében ez szinte biztos, hogy ha csatornákhoz próbáljuk rendelni ezt az ügyfél élettartam értéket, akkor náluk azt mondom, hogy szinte biztos, hogy ha van az ügyfélnek e-mail marketingje, akkor az e-mail marketing fog nyerni hosszú távon ezen a téren.
És hogy nagyon sokan szerintem elvéreznek azzal, hogy mondjuk ezt fél év alatt várják ezt az eredményt. És itt azért inkább évekbe kell gondolkodni.
Maga a bevezetésén is, ez sok integráció, mit használjuk, hogy használjuk, megkíván egy bizonyos fokú következetességet, vagy sokszor használjuk ezt a szót mostanában, de hogy ilyen rendszerességet mondjuk hetente, vagy két hetente, akkor neked kommunikálni kell. És akkor ennek meg lehet majd az eredménye 12-18 hónap múlva, csak az a mai naphoz képest az egy borzasztó táv, és úgy beletenni időt, energiát valamibe, aminek a megtérülése csak egy év múlva lesz, úgy sokan azt mondják, hogy van nekem fontosabb dolgom.
Igen, viszont itt szerintem egy nagyon fontos kérdés az, hogy tényleg az, amit csinálsz, az a termékkör, amit bevezettél, azzal kapcsolatban hosszú távon gondolkodsz-e, vagy inkább csak kipróbálod ezt az egészet, és elképzelhetően így mondjuk vándorolsz termékről termékre. Mert nyilván más eszközkészletet használsz az egyiknél, és másikat a másiknál, és hogyha hosszú távon gondolkodsz, akkor már elég korai szakaszban érdemes egyébként akár a tartalomkészítést, legyen ez blog, podcast, videó, és a hírleveleknek, a hírlevél adatbázisnak az építése.
Én azt nézném meg egy ilyen statisztikámból, hogy a webshopoknak az élettartam értéke az körülbelül átlagosan hogyan szokott alakulni, és ezt a két célcsoportot nagyon szívesen meghallgatnám, hogy nagyon sokan úgy indulnak el szerintem, hogy egy részük komolyan gondolja, hosszú távon gondolkodik, de csak most megpróbálja, és ha úgy látja, hogy ez bejön, akkor majd még több időt, energiát, integrációt, fejlesztést fog erre áldozni. A másik része meg ez a, ők nem azt mondom, hogy vándormadarak, de hogy ők termék oldalról fogják majd ezt az egészet. Jön egy termék, talált egy jó terméket, felépít rá valamit, és ha az kifújt, lehet, hogy 6 hónapig van a piacon, megy a másikra. És ilyen rövid idő alatt nyilván nem is elvárható tőle, hogy gondolkodjon egy ilyen e-mail marketinges hosszú távú megoldásban.
Igen, viszont én erre ráfűződnék, hogy alapvetően szerintem azért nagyon fontos, hogy a stratégiákról is nagyon sokat beszélgettünk, hogy legyen mögötted egy olyan tudatos stratégia, hogy lehet, hogy a termékeket cserélgetni fogod, de mondjuk a célpiacot ne. Tehát, hogy meg tudjál fogni egy olyan érdeklődő közönséget, akinek fel tudsz mutatni újabb-újabb dolgokat, mert ha se az egyik, se a másik nincs meg, akkor szerintem csak ilyen kamikaze módon így
abszolút.
Találsz valami terméket, amit most jó be tudsz szerezni, és aztán utána meg váltasz egy következőre, nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés így.
Teljesen jó, teljesen meglátás. Erre gondoltam, csak rosszul fogalmaztam, igen, hogy igazából nem a termékváltásokkal van a baj, hanem hogy adott esetben a termék teljesen más célközönségnek fog szólni.
Igen.
Magyarul nincs semmi logika vagy stratégia benne, hanem éppen az aktuális trendnek vagy a beszerzési forrásnak a hatására. Nyissunk egy csoport, akkor ez már jobban megy, zárjuk be a régit, és akkor gyakorlatilag lehet, hogy fél évente egy másik csoport húz fel az illető.
Viszont ebbe belementünk már, ugye vannak más jellegű stratégiák, és mi mindig ebben a kvázi számunkra hagyományos módból indulunk ki, hogy elkereskedem, csinálok egy saját áruházat, vannak saját termékeim, vagy beszerzett termékeim, és akkor ezeket értékesítem. De ugye azért most már megjelentek marketplace-ek, vagy hogyha az Amazon ugye nem olyan sokára be fog jönni hozzánk is, de ne egyisten külföldön akarsz értékesíteni, ott egy picikét mást kíván ez a dolog, mert ott ugye sokszor egy-egy termékre specializálódsz rá, és abból próbálsz te egy olyan jellegű előnyt kialakítani, hogy tőled vásároljanak. Ott viszont, hogyha egy marketplace-en vagy, ahol egyébként a célközönség ott van, bármilyen érdeklődési körből, és ennek a marketingét megoldják, ott azt gondolom, hogy szerintem már lehet gondolkodni ilyen dolgokban, hogy váltogatod a terméket, és nem a saját brandedet építed ilyen szempontból, hanem csak egy értékesítési csatornán keresztül tolod ki a termékeket is.
Szerintem, aki marketplace-re megy, az egy más üzleti modellben képzeli el ezt a jövőt, és őnek tényleg az, úgymond csak az eladások számítanak tényleg, hogy van a termékem, abból adjak el minél többet.
Igen, bár most így ilyen szempontból...
Nem lehet, ezért, ez nem rossz, nem lehet hibás.
Igen, hogy szerintem a máshol is az eladás, tehát hogy vitatkozok ezzel olyan szempontból, hogy máshol is az eladás az egyik legfontosabb.
Szóval elteltek a hetek, hónapok, tételezzük fel, hogy ezen szép idő alatt folyamatosan építettük a bizalmat, és egyszer csak emberünk eljut arra szintre, hogy már tényleg úgymond a pénztárcájával szavaz nekünk bizalmat, de ezt nem feltétlenül tudjuk így beazonosítani. Ehelyett azt szokták csinálni, vagy azt szoktuk csinálni, hogy különböző kampányidőszakokban ezen listán lévő emberek folyamatosan meg vannak szólítva. És nyilván azt lehet mondani, hogy aki vásárolt, annak utólag azt tudjuk mondani, hogy hát ő igen, megütöttük nála ezt a bizalmi szintet már, hogy vásárol nálunk, aki meg nem, annak tovább kell folytatni a bizalomépítés fázisaiban előforduló akár leveleket, akár kommunikációt, megfűszerezve néha-néha egy-két kampánnyal.
Most egy kicsit, aki nem annyira szakavatott mondjuk Google hirdetési rendszerekbe, vagy egyetlen Google-be, száruljuk már meg ehhez hallgatóknak, hogy abban az esetben, hogyha mi már építettünk bizalmat valamilyen szinten, és megpixeleztük, feliratkozott a hírlevelünkre, egyszerűen valamilyen szinten már kötődik hozzánk, igen, és mondjuk két hónapra rájön az a felismerés, hogy most már tényleg vásárolnia kell, és akkor beírja a Google-be, akkor a mi rendszerünk az már tudhatja azt, hogy ő kapcsolódott hozzánk, és hogy eljutott arra a szintre, hogy valószínűleg most már vásárolni fog.
Igen, ha most a Google Ads rendszerről beszélünk, akkor egy keresési oldalon történő úgymond szándékot abszolút le tudunk követni azáltal, hogy egy olyan remarketing listát használunk fel, ami gyakorlatilag a angol rövidítés az RLSA, kimondottan arra van, hogy keresés alapú remarketing hirdetések. Azaz, ha egy olyan ember, aki már az oldaladon járt, és most nem a feliratkozásról beszélünk, ha az oldaladon járt, és a meghatározott kulcsszóra, amit te megadtál, rákeres, akkor te megjelenhetsz erre a hirdetésre, akár külön ezekre az emberekre célozva is ajánlott hirdetéseket
készíteni. Egy más hirdetéssel, egy más ajánlattal is adott esetben, mert lehozhatod egy olyan landoló oldalra, ahol már egy olyan ajánlatot adhatsz neki, amivel tudod, hogy ő körülbelül hol tart a vásárlási fázisban.
Hát ennek a feltétele igazából a csillagosség a határ, és a feltétele az igazából a listaméret, szabhat ennek bizonyos fokú keretet. Ugye keresésben minimum 1000 fős listákra van szükség, ami azt jelenti, hogy akár te ezt termék oldalra is le tudod bontani, hogyha látta X terméket, akkor menjen neki Y termékről mondjuk egy hirdetés. De az a feltétel, hogy akkor az 1000 termék megtekintők, vagyis termékenként, az a termék oldalanként legyen legalább 1000 megtekintője ennek a terméknek. Per időszak.
Mi az az időszak?
Általában ugye, amit megadunk, ez lehet hosszabb időszak is. Én azt mondom, hogy ilyen remarketing esetében meg kell találni azt a legkisebb, még működő egységet, amit fel tudunk használni, mert minél melegebb ugye az ember, minél közelebb áll a kereséshez, vagy adott esetben a vásárláshoz, annál forróbb, és minél több idő telik el, hogy elkezd kihűlni az ő szándéka, és én mindig próbálom megtalálni azt a 3-7 nap közötti legkisebb halmazt, de akár ezt érdemes mondjuk meghatározni úgy is, hogy ilyen nagyobb, akár 365 napot is megadni, és legyen egy ilyen teljes listánk.
Most közben gondolkoztam, hogy azt is meg lehet akkor csinálni, hogy te azt tudod, hogy ő feliratkozott hozzád. Tehát, hogy te úgy állítod be a méréseidet, hogy mondjuk tudod, hogy ő már fent van neked egy hírlevél listádon, és mondjuk milyen sorozatot nézheted meg, és az alapján készíteni egy olyan kampányt, hogyha az, aki ezt a sorozatot végignézte, ne, hogy Isten még azt is megcsináltad, mondjuk azt megpixelezed, hogy az utolsó levelet is megnyitotta. Ez adjon vissza neked egy jelzést, és akkor az alapján te, hogyha újra keres a Google-be egy ilyen jellegű termékre, akkor te egy nagyon célzott ajánlatot fogsz neki mutatni.
Vannak már olyan megoldások például a hírlevélben, hogy a hírlevelet meg tudod nézni weboldalon is. Amit, hogy oda, olyanra irányítod, amit mondjuk meg tudsz adott esetben pixelezni, és ott is ugyanúgy ellátod az embert. Vagy Customer Match-ben a hírlevő listádat igazából, mint saját belső közönség, feltöltöd ezekre a megfelelő felületekre, és ezeket az embereket úgymond ugyanúgy működik, mint a remarketing lista, vissza tudod célozni.
Sőt, már hogyha itt vagyunk, akkor egy ilyen API felületen keresztül ezt össze is lehet integrálni, adott esetben mondjuk a hírlevél rendszeredet mondjuk a Google-nek a rendszerébe, és akkor automatikusan be tudja küldeni ezeket az adatokat.
Akár, sőt, az ActiveCampaign és társainak mondjuk már van olyan tracking funkciója, amit az oldaladba elhelyezel, akkor tudja mérni, hogy az ember éppen mit néz az oldalon, mit nézett meg, és az mondjuk lehet egy trigger arra, hogy elinduljon neki vagy egy következő sorozat, vagy éppen téged értesít, hogy figyelj már, itt van az oldalon valaki, mondjuk egy telefonhívás lehet, hogy akkor megérdemelne. Ez nyilván már ilyen kicsit science fiction, de hogy adott esetben akár erre is lenne lehetőség, most kicsit elmentünk a technika irányába, de szerintem nem baj. A lényeg, hogy összehasonlítva mondjuk egy érdeklődési fázissal egy kampányidőszakot, itt nyilván a folyamat az általában rövidebb szokott lenni. Vannak kampányidőszakok, ez 1-2 hét, attól függ, hogy kinek milyen terméke van, és akkor elindul valami meghatározott folyamaton keresztül, akár egy sorozat, akár ezt hirdetések oldalára is át lehet ültetni. Attól függően, hogy valaki feliratkozott hozzánk, még ugyanúgy mehetnek a Facebook is ezt hirdetések ezekre a remarketing listákra. Maximum többször találkozik velünk, és lehet, hogy mondjuk 2-szer lekattint bennünket, na bum, most fizetünk 200 forintot, de ha vásárol, akkor nyilván ez nekünk megérte.
A vásárolni kívánt embereknek mi a mozgató rugója igazából, most ezt nem tudom, hogy fejezzem ki, ami által eljutnak oda, hogy akarnak valamit.
Korábban már említettük ezt a kérdéskört, hogy probléma oldaláról érdemes ezt megközelíteni, és akkor gyakorlatilag a problémából kiindulva valahogy a megoldásig el kell juttatni a látogatót, és közte nyilván olyan elemeket kell bemutatni, ami úgymond a saját nehézségeinket, vagy az adott termékkel előforduló problémákat, nehézségeket bemutatja, és jó esetben ezek úgy rezonálnak a vevő fejében lévő gondolatokkal, azaz nehézségekkel, vagy rávilágítanak erre, mint teljesen új, és akkor ezért fog rád úgymond felnézni, vagy már fejében vannak is, tényleg én ezt keresem, és akkor megint egy ilyen bizalomépítés elkezd kialakulni. Na most milyen korábbi adásban beszélgettünk már, hogy milyen félelmek indulnak be vásárlás előtt. Ez az átvernek, tévedek.
Nem ez a termékkel. Nem tudom beszerelni.
Nem fog úgy működni, igen, és az egésznek egy halmazba össze lehet foglalni, ez a kidobom a pénzem a semmire, kárba visz. De hogy ezen kívül azért van még néhány dolog, ami ezek táplálják, de a racionalizálás része az az, hogy például a halogatás, az hogyan néz ki. Tudom, hogy kell, meg érzem is, hogy kell, meg van az a probléma, meg tudom, hogy a megoldást van már. Még azt mondom, hogy a bizalom is megvan, de azt mondom, hogy miért pont most? Majd jövő héten megveszem, vagy jövő héten, jövőre. Attól függ, most miről van az, hogy autót lehet, hogy nem jövő hétre időzítesz, hanem inkább jövőre, de hogy érted a problémát. Utána van ez az érdektelenség fázis, amikor tudom, hogy kell, de most mégsem annyira fontos. Van a bizonytalan fázis, amikor ez tényleg működik nálam is. Hallottam, hogy ez szomszédnál ez nem működött. Ekkor jön ez, mikor ilyen review-kat kezdenek ebből öngészni, és nem a pozitívumokat, hanem egyből az egycsillagos értékeléseket nézik, hogy próbálják racionalizálni, hogy nekik ez valószínűleg miért nem fog működni. Utána vannak a gyanakvóak, ez a például ajánlatok esetében tipikusan előforduló lehet, hogy ez a túl szép, hogy igaz legyen. Az egy forintos pólók esetében. Igen. Saját tapasztalat Igen. is volt, hogy rengeteg... hogy mondjam, rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy nem volt egyértelmű, és folyamatosan kellett kiegészíteni, úgymond a landolónak a szövegezését is, hogy csak bankkártyás fizetésre, csak így, csak úgy folyamatosan alakult ez a dolog, és akkor végén elfogytak gyakorlatilag a reklamációk, hogy így mondjam. Szóval...
Sőt, nagyon jöttek olyanok is, amire mi nem is gondoltunk.
Abszolút.
Hogy úristen, és ilyenre gondolnak, és igen.
Igen, hát minél több ember találkozik ezekkel, annál több szem látja, és annál több szempont keresztül, vagy annak szűrőn megy át a dolog, és nyilván vannak olyan esetek, amikre nem azt mondom, hogy normális ember nem gondol, mert attól még normálisak, csak hogy tényleg szélsőségben is
Igen.
néha ilyen gondolkodnak az emberek. Valaki például 100 pólót akart rendelni egy helyet, hogy egyből ilyen nagy bevásárlást tervezni, ez nyilván
nem kivitelezhető. Nem ez volt a cél az egész kampánynak.
Na de, hogy adjunk egy keretet ennek az egésznek, maga van egy ilyen angol elnevezésekből álló funnel, ugye, hogy top of the funnel, middle of the funnel és a bottom of the funnel, azaz a tölcsének a teteje, a közepe és a tölcsének az alja. És gyakorlatilag ennek a három dolognak, ha jól megfigyeltétek, akkor ugyanúgy megfeltethető, amiről eddig beszéltünk, azaz a tölcsének a tetején ott történik a figyelemnek a megszerzése, azaz maga az érdeklődés szerzésnek a fázisa, amikor ott inkább tartalmakkal próbálunk rávilágítani, hogy milyen kihívásokkal, milyen problémákkal találkozhat, megoldása egyáltalán a mi termékünk vagy szolgáltatásunk erre a problémára.
Egyébként erre tipikusan jók lehetnek szerintem a terméktesztelési videók mondjuk.
A top of the funnel-nél inkább probléma, tipikus problémafókusz, az aggályokról beszélünk, és akkor ami szokott működni, azaz ilyen infografikák, akár testimonial videók, ilyen inspirációs vagy termékkicsomagolós videó, most az inspiráció az inkább életérzés bemutató, brandépítő videó, az nem biztos, hogy szorosan ide kapcsolódik, de általában figyelem megragadására ezek tökéletesek, adatok, statisztikák.
Ezt viszont lehet ugye egy blogcikk formájában is, hogy most maga a helyét is meghatározzuk ennek, hogy ez kimehet egy hírlevélbe, egy blogcikkbe, egy videóba, egy hanganyagba. Ezek inkább ilyen content tippek ahhoz, mit csinálj, és hogy ennek a tárháza az elég széles.
Hát ha termék oldalra közelítjük meg ezt a figyelemfelkeltést, akkor nyilván az elég figyelemfelkeltő, mondjuk, hogy 1 forint plusz szállítási költségért adsz egy fizikai terméket. Uh-huh. Sajnos szerintem az utóbbi időben ezek kikoptak, én keveset látok belőlük.
Fölment a szállítási díj.
Több oka lehet ennek, igen. Maga az emberek részéről sem, szerintem nem működik már annyira dolog, mert kicsit pont bizalmatlanok lettek ezzel kapcsolatban, hogy valami turpisság biztos van. Valamiért a szállítási díjban biztos, hogy akkor háromszorosát fogom fizetni, és valljuk be, hogy azért találkoztunk egy-két ilyen megoldással, amikor tényleg irreális, mondjuk kezelési költség plusz szállítási díjat raktak mellé, és a végén már abszolút az 1 forintnak nem volt relevanciája.
Hát a kommunikáció az jó volt, de aztán a végén a számok azt nem azt hozták, mert gyakorlatilag ugyanazt adták el, csak másképp kommunikálták.
Igen, és szabályosan kontraproduktívan sült el az egész, majd ugye már drágább volt a termék. Van ilyen is.
Igen, de itt nem ez a célja igazából a figyelemfelkeltés fázisában.
Én azt mondom, hogy itt nagyon jó, be kell tudni mutatni magadat, el kell tudni adni a céget. Ki vagy? Miért csinálod ezt? Mi a víziód? Mik az értékrendjeid? Kiknek segítettél eddig?
Igen, és itt
mi a sztorid? Hogyan dolgozol?
Pont erre kitérnék, hogy ilyen esettanulmány jelleggel, akár tényleg még a termék oldalon is, hogyha nagy isten olyan termékek, amiket valahol használat közben látunk, azt annak a bemutatását, vagy hogyha valakinek segített valamiben, valami céljához hozzájárulni, és hogy ezekből lehet ilyen jellegű esettanulmányokat összerakni, az nagyon jó szemlélteti.
Igen, és itt ennél a fázisnál nagyon jól szokott működni, amikor az előző adásban említettük a házimozi rendszereket.
Igen.
Hogy most maradnál ennél a példánál, ilyen hibás gondolkodásnak a kijavítását célzó tippek, trükkök, amikor ott azt hiszem pont említettük a tévé és a kanapének a távolságát, például ilyenekre itt felhívni a figyelmet, hogy hogyan érdemes, miket vegyél figyelembe. Ha neked ez a fontos, akkor ezeket vizsgáld. Ha neked az a paraméter fontos, akkor ezeket vizsgáld. Szóval így adsz egy ilyen kézzelfogható döntési, nem is mátrixot, hanem ilyen journey-t, és akkor mész tovább, bontod tovább neki. Elágazási struktúrában is levezetheted neki, hogy ha ezt választod, akkor ebbe az irányba menj. Ha ezt, akkor abba is, akkor végtelenség, ameddig a terméked kívánja. Igazából ilyen döntési térképet adsz a kezébe. Szóval ez a legjobb szó, hogy térkép.
És hogyha a terméked valamilyen szinten specifikus, vagy tényleg előképzettséget, most ez egész minimális előképzettség is lehet, de előképzettséget kíván, akkor igazából tényleg az egy nagyon fontos dolog itt, hogy helyre rakd őt. Tehát, hogyha van azzal hibás információ, vagy hibás tudása, rosszul gondolkodik a termékkel, vagy annak használatával kapcsolatban, akkor ezeket itt rakjuk helyre. Pontosan amiatt is, mert az megválaszolsz olyan kérdéseket, nem viszed bele egy olyan vásárlásba, ami mondjuk neki nem jó, ezáltal nem lesz egy elégedetlen vásárló. Talán ez egyébként a legtöbb ügyfélszolgálati problémát hozhatja az, amikor te nem láttad el megfelelő információval, ő vásárolt egy rossz terméket, vagy rosszul használj, vagy bármi ilyesmi, és utána gyakorlatilag visszaküldi, probléma van, próbálja rád nyomni ennek a nyomását, hogy nyilván akik nem egyenesek, először valószínűleg be se fogja vallani, hogy ő ezt rosszul használta, hanem csak egyszerűen visszaküldi, hogy rossz, és ez okoz rengeteg kellemetlenséget. És ezt nagyon sokszor meg lehet előzni ezekben a szakaszokban.
Mondok egy konkrét példát. Most ugye kriptoláz van, mindenki kriptót most kezd feljönni, ugye ez a történet, és mondjuk vannak ezek a cold walletek, azt hiszem cold walletnek hívják, ezek a ledgerek. Uh-huh. Úgy néz ki, mint egy ilyen pendrive-hoz hasonló valami, és hogy rengeteg típusa van már neki, egyik ezt tudja, másik azt tudja, branden belül is vannak különböző típusok, és gyakorlatilag ott is megvan, hogy ha te ennyi coin szeretne kezelni, meg ilyen, ennyi tárcát szeretné rajta kezelni, akkor ne ezt vedd, hanem vedd a nagyobbat. De ezt így csak árban látsz egy különbséget, és nem tudod beazonosítani, és igazából bármelyikről tud beszélni egy nem is szaki, de aki már használja legalább fél órát, és konkrétan videóhegyek vannak, sőt már magyarul is, nem hogy angolul, meg tényleg több száz videó, de hogy pont ezt hivatott bemutatni, amiről most beszélünk, hogy kicsit a te céljaidnak megfelelően bemutatja, hogy ha te ilyen célból szeretnéd, akkor inkább ezt választ. Akkor ne ezt, mert ez nem lesz jó. És ez cégen belül is nyilván megadhatod ezt az iránymutatást, és akkor az emberünk azt fogja mondani, hogy nem érzi magát átvertnek. Nem lesz visszaküldés belőle.
Ezt egyébként minden témára rá lehet húzni.
Abszolút.
Tehát, azt gondolom, hogy ezt most küldjetek be, hallgatók ilyesmit, hogyha találtok, hogy arra hogyan lehet, és akkor majd maximum gondolkodunk rajta. De hogy most csak kifuttatom végig az ügyfeleket, és nem nagyon találok olyat, akinél mondjuk ezt ne lehetne megcsinálni.
Melós.
Nyilván.
Gondolkodni kell, és sorba rakni a termékeket, tartalmakat, ami az eladást hivatott végül is alátámasztani, úgyhogy...
Oké. Na menjünk tovább, szerintem ez a legalja a funnelünknek, ez a bottom of the funnel. Itt ugye már az kifejezetten az értékesítésről beszélünk. Itt milyen jellegű dolgokat érdemes csinálni, és mi az, amire érdemes odafigyelni?
Talán még annyira térjünk vissza, mindig visszatérek az előző ponthoz, hogy milyen tartalmi dolgokat tudunk itt felhasználni a funnelnek a közepén. Összefoglaló néven szerintem ezek az útmutatók, azaz a guide-ok jól tudnak itt már működni. Végrehajtáshoz tippek, tanácsok, hogyan használd, hogyan ne használd az adott terméket. Adott esetben már sokkal komolyabb anyagokat is összerakhatunk, amit mondjuk az első résznél még nem is kértél mondjuk e-mail címet, csak tényleg egy sima blogcikk volt, akkor itt már ilyen, úgymond ilyen zárt tartalmat kínált, azaz valamiért cserébe azt neki betekintést ebbe a tartalomba. Ide tartozhat még akár ilyen teszteknek, a kvízeknek a gyártása, illetve használata. És ami nagyon jól működik itt szerintem webshopoknál, azok az összehasonlító bejegyzések, videók. Igen, most a platform igazából tök mindegy, vagy a forma, de hogy a lényeg...
Valahogy én jobban videóba gondolkodok már olyan szempontból, hogy én legalábbis blogot kevésbé fogyasztok már. Nem biztos, hogy ez egy jó irány, de hogy inkább videós tartalom. És már észreveszem, hogy ott keresek rá mindenre egyből, és ha találok rá megoldást, akkor azt megnézem, ha nem, akkor megyek blogok irányába.
Pont most napokban csináltam a videós vizsgát újra, és volt egy ilyen kérdés, hogy a keresések hány százalékban használják a YouTube-ot a Google szerint?
Hát én ilyen 50% körül gondolkoztam.
50. Aha, eltaláltad.
El tudom képzelni már, igen.
Úgyhogy a kereséseknek már a felében a YouTube van használva, mint...
És valószínűleg én az a felhasználó vagyok, aki egyébként ezt felfelé húzza. Tehát, hogy én szerintem 70-80%-ban ott indulok el.
Érdekes, én még nem.
Nem?
Nem. Nem tudom, miért van. Majd megfigyelem magamat. Okay. Bottom of the funnel, azaz töltsére alja már. Itt ugye, ha minden igaz, elő van melegítve a látogató, azaz a feliratkozó, azaz a lehetséges vásárló, és akkor ez a fázis gyakorlatilag a sales, az az értékesítésnek a területe. Túlnyomó rész, ez már tényleg ilyen saját lista, e-mail vagy remarketing. És célszerű mondjuk a hidegeknek nem értékesíteni. Nem fog úgy működni, nem fog olyan számokat hozni.
Rosszabb lesz a konverzió.
Konverziós arányok alacsonyabbak lesznek, a költés viszont adott lesz, és így sokkal, vagyis a nagyobb költésből sokkal kevesebb konverziót fogunk tudni felmutatni, mint hogy egy ilyen szépen felépített, nevezzük funnelben, vagy customer journeyben végigvezetjük a látogatót.
Ide egyébként egy kicsit ráfűződnék erre, hogy ugye a saját tapasztalat, hogy nagyon sokszor az ügyfelekkel is nézzük, hogy mondjuk valaki elindul, és elkezd költeni, és ugye a legdrágább megoldás az, hogy mondjuk a Google-ön keresztül fizetett hirdetésekkel hozod be a vásárlóidat, és mondjuk közvetlen egyből értékesítesz neki. És hogy nem jön ki a matek. És hogy meg kell érteni azt,
mármint
hogy...
az első vásárlásnál sem?
Az első vásárlási matek, igen, nem jön ki. Tehát, hogyha közvetlenül értékesítesz. Nyilván ezt folyamatában lehet optimalizálni, de hogy ez is egy olyan terület lehet, amivel te az költéseidet tudod optimalizálni, hogy bevezeted ezeket a technikákat, amikről beszéltünk ma is, meg az előző adásnál is. És ez fontos, hogy ha te ott vagy, hogy igazából már nem is nagyon tudod kihozni a megfelelő profitodat fizetett hirdetéseken keresztül, akkor mindenképpen gondolkozz el rajta, és nyújj vissza, hogy ilyen jellegű technikákat használj. Itt eszközkészletről?
Eszközkészletnél. Gyakorlatilag itt már át kell billenteni azon a dolgon, hogy miért most vásároljon. Itt már igen, ez a kulcs, hogy most. hogy ne halogasd, hanem próbáld meg, itt vannak az információk, és most hoz egy döntést, és ezt a döntésedet például lehet honorálni, akár egy kedvezménye, vagy egy ajánlat formájában.
Vagy egy időbeni...
Igen, hogyha eddig az időpontig döntesz, akkor ebben a formában tudod megkapni, vagy jutsz hozzá ezekhez a termékekhez. Tipikusan jó példa itt a kifogásokra való reflektálás. Eddig tapasztalatokból adódóan begyűjtöttél egy csomó értékelést, kifogást adott esetben, hogy miért nem jó ez a termék, ezeket mind előre le tudod kezelni, vagy kezelni tudod még döntés előtt.
Valami biztosítékot is adott esetben. Tehát, hogyha valami miatt ez nem jön be, akkor visszacserélet, garancia, stb. Nyilván ezek üzletileg mind nagyon nehéz amúgy, mert nyilván ott nem csak a profitot, hanem elképzelhetően a terméket is elveszett, de hogy ezeken az érdemes gondolkodni és kitalálni olyan jellegű megoldásokat, amivel a bizalmat tudod növelni, és a vásárlási konverziódat is tudod növelni.
Igen. Itt, amit érdemes figyelembe venni, vagy nem szabad inkább figyelmek kívül hagyni, ezt mondom, inkább, hogy akik már ideig eljutottak, biztos lehetsz bennük, és hogy nem hirdetsz a nagyvilágba, ez még fontos, és aki a remarketing listádon, vagy a saját belső, vagy Facebook csoportodon, vagy belső hírlevél listádon keresztül eljutott ide, azok már egy ilyen felépített folyamaton végigmentek azért, és ők már ismernek téged. Teljesítettek úgymond bizonyos kritériumokat, most hívom így, ha úgy van felépítve, hogy most ezt 6-szor vissza kellett, hogy jöjjön valaki, akkor már tudod, hogy az a valaki 6-szor látta ezt a dolgot, szóval nem kell már hetedjére szájba rágni, hogy az adott termék adott esetben mit tud. Teljesen más fókusszal tudod megközelíteni azt a úgymond értékesítést. Egy az, hogy kampányszerű használat javasolt, az nem állandóan. Remarketing lista nyilván futhat állandóan is, remarketing hirdetések, bocsánat. Nyilván ennek is vannak feltételei, hogy legyen meg egy bizonyos minimum létszám a listákon, hogy futhassanak. És itt most nem tipikusan a katalógus hirdetésekről beszélek, amikor dinamikusan mondjuk üldöz egy látogatót azért, mert mondjuk megnéztem egy házimozi rendszert. Ez szerintem a nagyon lebutított formája a customer journey-nek. Uh-huh. Én emlékszem, amikor bejött a remarketing, hogy óriási hype volt körülötte, hogy ilyen még nem volt, hogy valakit tud követni egy termék, és ez nekem is akkor tűnt fel, hogy ez már akkor évek óta benne volt a Google rendszerében. Uh-huh. Csak egyszer nem kapták fel valamiért. Szóval maga a rendszer tudta volna, de nem volt használva, és egyszer csak, hogy valaki elkezdte használni, és nem tudom, hogy volt ennek az életgörbé, hogy hogyan alakult.
De hogy a Google fizetett sok influencernek, hogy ezt kapják föl, vagy nem tudom, vagy ügynökségnek, és akkor elindult ez a dolog.
Itt még annyival ki lehetne egészíteni ezt a dolgot, hogy vásárolói oldalról is hozzá lehetne rendelni ezekhez a funnel szintekhez egy ilyen tudatossági szintet. Uh-huh. Hogy mondjuk abszolút nincs probléma tudata, azaz ő csak most böngészik, és te biztos, hogy meg fogod szakítani az olvasási fázisában, uh-huh. vagy a böngészési fázisát, vagy már rendelkezik probléma tudata. És ez a kettő valahol, ezek nem tudom egyértelműen beazonosítani őket, hogy most ez a top of the funnel a tofu felső részén vannak, de hogy így körülbelül inkább a felső részére tenném ezt, hogy abszolút nincs neki semmilyen probléma tudata, vagy már rendelkezik probléma tudata. Nyilván itt a problémával nem rendelkező embereket, vagy célszerű elkerülni, nem piszkálni úgymond ez a listát, mert ilyen pénzégetés ez a része a dolognak. Épp ezért működik ez a probléma fókuszú megközelítés, hogy át tudod billenteni, hogy rájöjjön, hogy neki basszus, az nekem is probléma. Uh-huh. És nem is gondolt rá, csak hogy elérakod, és pont ezért működik ugye a Facebook ilyen szinten jobban, hogy az ilyen igény teremtő, mármint a problémáját előre felszínre tudod hozni, míg az ads az már rendelkezni kell vele, hogy rákeressen. Úgyhogy ezért működik a Facebook inkább a funnelnek a tetején, és akkor, hogy haladunk lejjebb a middle of the funnel résznél, ott már inkább ilyen megoldás fókusszal lehet gondolkodni, ott a problémából átvezetted a megoldásba, sőt, már kezded átvezetni a termék megoldásba, és ez nyilván ez az alja.
Én azt gondolom, hogy ezt megint körüljártuk, ezt a témát, sőt, több megvilágításból is. Úgyhogy kedves hallgató, itt is csak arra tudunk buzdítani, hogy nyilván ezek edukációs anyagok, és ezekből emelj ki, amit tudsz, amit szeretnél, és amit hasznosnak tartasz. Lásd az összefüggéseket ezzel kapcsolatban, és ennek megfelelően hozzál olyan üzleti döntéseket és olyan irányokat, amiket bevezetsz a saját elkereskedelmi rendszeredbe. Úgyhogy sikeres értékesítés nektek, használjátok ezeket a technikákat is, és köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket.
Kövessetek, iratkozzatok, és értékeljetek bennünket.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.